Gerincöntön meghívott vendégünket, Prőle Gergelyt, a Magyarország Evangélikus Egyházvilági vezetőjét, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábort egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban az európai kereszténység jövőjéről fogunk beszélgetni. Kérdezem, kedves főigazgató urat hívhatom így?
Bátran, de ha Gergely szólít, jó. Arra is hallgatok mindent tovább, hát jó estét kívánok a hallgatóknak.
Nagyon nagy és általános kérdést fogok föltenni, de hogyan látja a kereszténység helyzetét Európában?
Hát, ugye nem látom különösebben felvillanyozónak a helyzetet, hogy finom legyek, mert a népmozgalmi adatok és az elvilágiasodás adatai, ezek sajátos módon, pont most volt 25 éve, hogy ezzel kapcsolatban egy konferenciát szerveztünk, azok sajátos módon keleten és nyugaton azonos mértékűek. Tehát ugye amit Nyugat-Európában a globalizáció rovására és a modernizáció rovására szoktak írni, azt itt Kelet-Európában vagy Közép-Kelet-Európában a kommunista hatalom rovására szokták írni, de valahogy ez a két folyamat, mint hogyha párhuzamosan zajlott volna, ezért a statisztikai adatok ezzel kapcsolatban döbbenetes azonosságot mutatnak. És ha megnézzük azokat a számokat, amelyeket mondjuk a 90-es évektől kezdve mérünk, és amelyek egyfajta felívelést mutattak a rendszerváltozás következtében, ami valahol érthető is, hiszen akkor felszabadult az ideológiai elnyomásból, ha lehet ilyet mondani, a hívők közössége. Onnantól kezdve, főleg a 90-es évek közepére, végére beállt az a folyamat, ami Nyugat-Európában már korábban is érvényes volt. Ugye, ami Magyarországon ehhez még hozzájárul, az egy különösen érdekes dolog, mert az egyházak a rendszerváltást követően egy meglehetősen nagy intézményi gazdagodáson mentek keresztül. Ugye seszeri se száma helyesen egyébként az egyházi szeretetintézményeknek, iskoláknak, büszkén mondom, hogy történetesen az evangélikus egyház fenntartásában működik a legjobb egyházi gimnázium, az országos listán 5. helyen lévő Deák téri evangélikus gimnázium. Két egyébként katolikus lányom is oda jár. Feleségem katolikus, és ezért a lányaim katolikusak, fiaim evangélikusok. És emellett, hogy ilyen nagy mértékben nő az intézményi hálója az egyházaknak, sajnos azt kell mondani, hogy azok a népmozgalmi adatok, amelyek gyakorlatilag felekezetiségtől függetlenül állnak rendelkezésre, azok viszont egy ellentétes tendenciát mutatnak. Tehát ahogy nő az egyházi intézmények száma, sajátos módon úgy csökken a templomba járó hívők száma, ami hát sok mindennel magyarázható. Én nem vagyok hajlandó mindig csak a korszellemre hivatkozni. Én azt gondolom, hogy itt vannak bizony az egyházaknak is mulasztásai, de minden esetre ez egy olyan jelenség, amivel szembe kell nézni. Úgyhogy én ezzel kezdeném, de nyilván majd még bonyolódik a beszélgetés.
Én pont azt akartam kérdezni, hogy ez ilyen általános, tehát egyházaktól független megnyilvánulása, vagy eltérők a statisztikák, hogy protestáns vagy katolikus egyház, vagy...
Ott nincsenek, tehát a hagyományos egyházi közösségeknél nincsenek eltérések. A katolikus, református, evangélikus nagyjából ugyanazt az elvilágiasodási szintet mutatja. Ezen belül természetesen vannak különbségek, hiszen a, például tudom jól, hogy az Zugligeti plébánaia is ebbe az örvendetes kategóriába tartozik, ahol nem csökken a hívek száma, hanem bizony nagyon sok fiatal családos is jelen van. Ugyanez van az evangélikus egyházban is, hogy vannak ilyen nagyon jó példák, csak valahogy ez a jó példa olyan értelemben nem ragadós, hogy ez aztán egy országos és statisztikailag is kimutatható tendenciává váljon. Ami másfelől viszont tanulságos az az, hogy azok a kisebb karizmatikus közösségek, amelyek itt-ott felbukkannak, számos hírt olvashattunk ezzel kapcsolatban az utóbbi időben, azok viszont jobban meg tudják szólítani a kereső embereket. Mert ugye az a kategória, és erre számos vizsgálat rendelkezésre áll, mely szerint valaki a maga módján vallásos. Ugye ez azt jelenti, hogy nem jár semmilyen keresztény közösségbe, de mégis van valami kapcsolata a transzcendenciához, vagy van valamilyen istenhite. Ők a legritkább esetben kapcsolódnak be a hagyományos keresztény közösségek valamelyikébe, hanem valamelyik ilyen kisebb, karizmatikus, új protestáns közösséget választják, ezért ott látható egy szignifikáns növekedés.
Szerintem az első, legalábbis számomra az első komoly jel, amit én nagyon, nagyon súlyosnak tekintettem már akkor is, és látszik, hogy az is, az volt, hogy nem került bele az európai alkotmány preambulumába a hivatkozás a kereszténységre. Tehát ez egyszerűen a múlt megtagadása, és én ezt két okra vezetem vissza. Az egyik az, hogy ugye robbanásszerűen fejlődött a tudomány, és két hetenként újabb szenzációs felfedezésekkel jönnek elő, amit azért nagyon nehéz belerakni gyorsan és sommásan a hitünkbe. Tulajdonképpen ez a műsor is ezzel foglalkozik, hogy megpróbáljuk rendezni ezeket az újabb ismereteket. A másik pedig az, hogy kiiktattuk a bűnt. Most már csak jogszolgáltatás van, és a jogászt nem is nagyon, nem hogy nem bátorítják, hanem inkább elbizonytalanítják akkor, amikor esetleg a józan erkölcsi érzékére alapozva próbál meghozni egy ítéletet.
Hát mondjuk szerintem professzor úr most egy másik vízre vezet, ha lehet ilyet mondani, mert a kereszténységnek, illetve a politikai kereszténységnek a megjelenése különböző európai dokumentumokban, illetve az az összefüggés, hogy politikai dokumentumokban mennyire van szükség, ha szükség van egyáltalán ilyenfajta értékmegjelölésre, ez szerintem bizonyos értelemben független attól, hogy egy-egy közösségben, vagy egy-egy szűkebb területen mennyire tudja az egyház, egy lelkész, vagy egy civil, hiszen ugye Luther Márton az egyetemes papságról beszélt, tehát mindenkinek van missziós feladata, mennyire képes megszólítani a körülötte lévő embereket. Én azt a tényt, hogy ebből a bizonyos európai alkotmányból kimaradt a kereszténység, én ezt egy következménynek látom. Tehát elerőtlenedő keresztény közösségek, illetve az a fajta kereszténység, ami csak akkor fedezi fel magában az öntudatot, amikor a migrációs helyzetben kell valami ellen küzdenie, ez nem az a típusú kereszténység, amelyik igazán az európai értékek megőrzésére hivatott. Arra lehet természetesen hivatkozni, ez egy kultúrtörténeti tény, és balgaság lenne tagadni, hogy az a biblikus hagyomány, ami az európai történelem része, az mennyire fontos. Éppen elég szégyen, hogy erre valóban semmi utalás nincs egy ilyen alapvető dokumentumban, de ez a keresztény közösség ereje vagy gyengesége szempontjából véleményem szerint nem igazán releváns.
Visszatérve még arra, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy mondta, hogy az iskolákban, ahogy egyre nő a keresztény iskolákba járók száma, meg az iskolai oktatás, ha lehet ezt mondani, vagy nem biztos, hogy ez így van, de az oktatás színvonala, és csökken a templomba járók száma, ez mivel függ, vagy hogy függ ez össze? Erről vannak kutatási eredmények? Tehát, hogy hogy mi az oka ennek. Ugye ezt már Reményik Sándor is megmondta, hogy ne, kétszer hangsúlyozta a templomot, ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
És így hogy... van, így van, de a kettő nem megy egymás nélkül. Tehát ugye amikor azt látjuk, hogy ugye az iskolai hitoktatásnak van, persze van egy nagyon pozitív aspektusa is, de sajnos van egy olyan aspektusa is, hogy az a szülő, meg az a gyerek, aki túlesik, úgymond az iskolai hittanórán, az már azt gondolja, hogy minek járjon ő még egy templomi közösségbe is, adott esetben feláldozva egy délutánját, amikor kosárlabda edzésre vagy angol órára is járhatna, hiszen ő ezt a fajta keresztény nevelést, ezt már kipipálta az iskolai órarendben. És hogy ez aztán hogy függ össze a templom látogatással a rákövetkező vasárnap, ez ugye megint csak nagyon, nagyon esetleges dolog.
Én azt mondom, hogy nem is a nevelés, keresztény nevelés, hanem keresztény oktatás pipálta ki. A nevelés az egy kicsit...
Az más, az jóval dolog. Tehát, hogy
ezekben az iskolákban inkább oktatás oldala hangsúlyos a kittanórákon, és nem annyira a nevelésnek a szempontjai. Tehát egy kicsit azt másképp kéne megközelíteni a nevelést, csak közösségben egyetértek vele teljesen, hogy a közösség adja meg a nevelésnek.
Igen,
az alapját.
Igen, és ezzel kapcsolatban az az igazság, hogy nekem annak idején, mikor ezt bevezettük, nekem volt egy súlyos vitám egy katolikus főpappal sajátos módon, avval kapcsolatban, hogy szükség van-e történetesen az általános iskolákban a felekezeti hittanra. És én megkockáztatom azt, hogy nincs rá szükség. Tehát, hogyha valaki biblia ismeretet tanítana, például ötödik elemig, és azt mondaná, hogy na de gyerekek, ez a templomi közösségbe viszont el kell járni. Lehet, hogy valamivel jobb lenne a helyzet. Persze ez egy spekuláció. Én azt mondom, hogy ahogy itt elhangzott, hogy valóban ez az iskolában sok esetben oktatás. Tehát ez nem feltétlenül a keresztény nevelés maga, annak másút kell bekövetkeznie. Lehet, hogy ez bizonyos értelemben kitágítaná azoknak a körét is, tehát a missziós hatása is nagyobb lehetne az iskolai hitoktatásnak, mert számomra elég megdöbbentő adat, hogy olyan viszonylag konzervatívnak számító kerületben, mint a második kerület, ugye ott is gyakorlatilag fele-fele arányban választották a hitoktatást, és a világi megfelelőjét, az erkölcstant, ami azért egy elég megdöbbentő arány.
Hát azért mondják, hogy jobb lenne a templomban oktatni a hittant, amennyire oktatni lehet egyáltalán, mert az iskola az valahogy másképpen cselekszik, vagy másképpen adja elő.
Én nagyon meg vagyok egyébként elégedve a saját gyerekeim iskolai hitoktatása, az mondjuk azt a fajta biblia ismeretet, ami azért fontos mégis, hogy kiigazodjon a Szentírásban, az nagyon következetesen csinálják. Tehát az, hogy ott osztályzatot kapnak arra, hogy bizonyos, ugye vannak ezek a meglehetősen mondjuk úgy komplikált ószövetségi történetek, ahol nem tudom én hány név van, testvérek, apja, anyja, nagy zűrzavarval lássuk be. Azt úgy megtanulják, és úgy tudják, hogy ennek mi aztán az új szövetségi megfelelője. Tehát valamilyen alapvető teológiai tudást, az, hogy ezt egy ilyen osztályzási szigorral kapják meg, az önmagában nem baj, sőt.
Egy kérdésem ezzel kapcsolatban még, ugye régen azt mondták, hogy az egyházi iskolákban nagyon jó színvonal az oktatás, rosszat ott nem tanul a gyerek. Tehát, hogy beadta még az is egyházi iskolába a gyerekét, aki nem volt hívő. Hogy most ez a mai világban hogy van? Tehát akkor ő azt mondja, hogy beadom, mert itt biztos jót tanul, nem fog elkallódni, de hát templomban már annyira nem kell neki eljárni. Tehát, hogy kik iratják be az egyházi iskolákba a gyerekeiket? Erről már voltam úgy beszélgetés. Itt a Mária Rádióban, de azt gondolom, hogy valahol erről is érdemes gondolkodni. Meg hogy igen.
Hát amit én látok, az nagyon vegyes. Tehát az én kisebb gyerekeim a Pesti Dekuti Ökumenikus iskolába járnak, ami egy világi fenntartású általános iskola. Ugyanakkor ez a fajta keresztény elkötelezettség, ez erősen megvan. Na most azt látom, hogy az utóbbi időben egyfajta sikk egyházi iskolába járatni a gyereket, még akkor is, hogyha adott esetben a szülői házban egyébként olyan nagyon sokat nem hall keresztény nevelésről, vagy ebben kapcsolatban semmiféle kötöttség nincs. Én ezt alapvetően nem kárhoztatom, ezt a jelenséget. Tehát minden átmeneti időszakban, már pedig a rendszerváltozás után még 25-30 évvel is mondhatjuk, hogy egy átmeneti időszakban vagyunk. Valahol természetes az, hogy mind a tanári karban, mind a szülői közösségben ezek a dolgok nehezen állnak át. A kérdés az, hogy az egyházak mit tudnak, vagy mit kéne ebben az ügyben tenniük, hogy ez valahogy jobban működjön. Tehát, hogy az a, ugye, ami mégiscsak az egyház létének a legfőbb indoka, a missziói parancs, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, hogy ez milyen módon érvényes, hogy mit teszünk ezért?
Vagy hogy mi az egyházi iskoláknak a célja? Tehát itt az elitképzés, vagy az, hogy fölvesznek hívőt, tehát hogy olyan gyerekeket, akik hívő családból jönnek, és lehet, hogy nem kiváló képességűek, mert azt gondolom én, hogy az iskolánk nem csak az oktatás a célja, hanem a nevelés is, és nem biztos, hogy ez csak ilyen hangos gondolkodás, hogy egy osztályba fölvesznek 40 kitűnő tanuló gyereket, és akkor elmondjuk, hogy egyházi oktatást kapnak, vagy tehát, hogy...
Biztos, ugye itt más és más iskolatípusokról van szó. Tehát egy gimnázium az nyilván másképp tekint a felveendő gyerekekre, mint egy általános iskola, ahol a tankötelezettség az érvényes, vagy adott esetben egy óvodai. Nagyon nagy szerepet tulajdonítok az óvodai nevelésnek és az általános iskolai időszaknak. De azt gondolom, hogy nem, mert ezt senki nem mondhatja, hogy az elitképzés a célja, sőt, hát ugye ilyen szempontból bármiféle válogatás az a dolog lényegét tagadná meg.
Csak egy idő után ketté válik ez, tehát ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, a templomba járók, meg a egyházi oktatásban részesülők, hogy miért nem járnak azok templomba, akik egyházi iskolában.
Hát én úgy gondolom, hogy azért is, mert már az a szülői nemzedék nem kapott normális vallási neveltetést, tehát tisztelt a kivételnek. Tehát a nagy része a szülőknek, háromnegyed része legalább, az biztos, hogy konkrétan nem kapott olyan képzést, amiben, meg olyan példát sem kapott, amiben hát elképzelése lenne arról, hogy mi az, hogy keresztény családnak a fogalma. És hát, ha belegondolunk, hát ugyanúgy bennünket is érintenek vallásos embereket, és az családok szétmenése, és a vállás, és a feszültség, ami otthon van. Tehát ezek mind azért egy kicsit ellene szólnak a keresztény hitelességnek.
Most én ismét egy kicsit új vizekre eznék, és megkérdezném, hogy milyen jelenlevők véleménye arról, hogy a természettudományos oktatás elterjedése Európa szerte mennyiben járult hozzá ehhez a folyamathoz? Járult-e hozzá egyáltalán?
Hát azért gondoljunk csak bele, hogy Darwin már elég régen élt. Tehát amióta az evolúció elmélete az része lett a közoktatásnak, azóta már nagyon sok víz lefolyt a Dunán és számos más folyóján a világnak. Tehát nem hiszem, hogy azt a fajta naivitást kéne számon kérni a hívőkön, ami, ha tetszik, azáltal veszett el, hogy bizonyos természettudományos ismereteknek a birtokába kerültek. Szerintem ettől egyébként a keresztény hit sokkal érdekesebb, vagy ha tetszik, izgalmasabb lett. És még azt is megkockáztatom, hogy a Biblia olvasása is ezáltal egy szintet ugrott, mert azért egy olyan fajta ilyen lineáris Biblia ismeret, ami egy ilyen nagyon leegyszerűsített világképre számít abból, hogy ő elolvassa a Szentírást, vagy ismer, vagy tudatában van annak, hogy nagyjából mi is van oda leírva. Ez egy olyan hit, aminek persze megvan a maga jelentősége, meg bája, de én nem hiszem, hogy ehhez kéne kötni azt, hogy milyen is a kereszténység súlya, és az egyes hívő hitének az ereje. Tehát ugye anélkül, hogy meg lett volna a természettudományos robbanás a 19. század második felében, azért lássuk be, hogyha csak a Szentírás szövegét vesszük, abban is számos olyan ellentmondás van, ami gondolkodásra készteti az embert. Nem elbizonytalanítja, hanem gondolkodásra készteti. Ugye ez adja az ige magyarázat súlyát is. Tehát amikor csak egyet mondjak, hogy ugye a két pálapostoli igehely, hogy nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené, ugye ez különösen számunkra, luteránusok számára egy fontos igehely. Ez az egyik, míg a másik az, hogy úgy futok, mint aki előtt nem ismeretlen a cél. Tehát a kegyelem bizonyossága, és ugyanakkor a szándékos törekvésnek a jelenléte, már ez egy olyan sajátos két, ha tetszik, ellentmondásba is állítható momentum, ami mindenképp gondolkodásra késztet. Mennyire függ az én cselekedetemtől? Mi az, ami a kegyelem által így is, úgy is megadatik? Tehát én azt gondolom, hogy hiba lenne, ha a természettudományos ismeretekre, vagy annak az oktatásra fognánk az elvilágiasodás tendenciáját.
Tehát bizonyos értelemben önbecsapás az a mai ember gondolkodása, hogy Isten nélkül én tökéletesen el vagyok, és meg tudom teremteni a magam világát, a magam életét, és nincs
magukat
szükségem.
Magukat helyezik Isten helyébe.
Igen, nincs szükségem Istenre. Tehát ez csak akkor, amikor esetleg hát hirtelen kizökkenek ebből az állapotból, és beteg leszek, vagy valami veszélyhelyzetben érzem magamat, akkor talán akkor fogékonyabb egy kicsit a mai ember az Isten felé. Tehát az a fajta természetesség, hogy Isten része az életemnek, ez úgy nincs benne a mindennapi gondolkodásban.
Arról nem is beszélve, hogy az igazán komoly természettudósok mindig eljutnak arra a pontra, amikor a fizikai jelenség az önmagában megmagyarázhatatlanná válik, vagy annak a jelenségnek a forrása mégis valami olyan transzcendens összefüggést feltételez, amit ő a természettudományos könyvekből alig ha olvashat ki.
Hát vannak megmagyarázhatatlan dolgok, és ezt el kell fogadni, de hát ebben vannak, akik nem nyugszanak bele, tehát mindig keres valamit, amivel, hogy mondjam, a saját világnézetét nem hitnek nevezem, ezt alátámaszhatja. Ebbe én azt hiszem, hogy ez az önteltség nagy szerepet játszik, ez a modern emberről önteltsége.
Csak tényleg ez a kérdés, hogy most mit kéne változtatni, vagy mi az, amiben lépni tudna az egyház?
Én azt hiszem, hogy a közösség teremtő erő az egy nagyon fontos szempont, és ha nem tudom önök ti, hogy vagytok ezzel, de ha az ember visszagondol a saját egyházon belüli szocializációjára, tehát mi volt az, amivel belenőtt abba a közösségbe, akkor nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy mindig megtalálja azt a szemét, vagy azt a közösséget, szemét és közösséget, ami őt megszólította, ami valamilyen módon képes volt őt bevonni valamibe, aminek korábban nem volt a része. Ezek emberi kapcsolatok, és véleményem szerint erre kéne nagyon odafigyelni már például a teológus hallgatók kiválasztásánál. Tehát vannak olyan tulajdonságok, amik bizony az elhívás mellett, mert természetesen az is fontos, azért kellenek ahhoz, hogy valaki emberekkel tudjon foglalkozni.
közösségépítés.
De akkor hát már, hogy az iskolákkal kezdjük, ez vonatkozik a pedagógusokra igen, is. Tehát, igen. Hogy ezeket a gyerekeket tudják megnyerni. Tehát legyenek karizmatikus egyéniségek, akik oktatnak.
Nevel. Igen, vagy nem, én nem is mennék talán ennyire messzire, hogy karizmatikus egyéniségek, mert lehet,
hát a mai világban esetben, már csak de, én azt gondolom.
De legyen valami olyan érdekessége, ami annak a személynek, ami megragadja azokat a gyerekeket, akik ott töltenek vele nagyon sok időt, mert azért egy iskolában nagyon sok időt eltölt egy gyerek.
És egyetértek azzal, hogy a közösség elsőrendű jelentőségű, mert hát számtalan esetben láttuk, hogy hogyan tartja meg például bomlásban lévő házasságokat, meg mindenféle bajokat, hogyan tud orvosolni az, hogyha egy szerető, megértő közösségbe tartozik valaki. Ez nélkülözhetetlen, és nyilván itt az egyházaknak van döntő szerepe.
Igen, és ennek számos vetülete van. Tehát én arra emlékszem, néhány évvel ezelőtt édesapám nagyon beteg volt, és akkor az a közösség, amiben már ő is felnőtt, ez a kelenföldi evangélikus gyülekezet, és az imádságos kör, ami ott létrejött, hogy ez milyen fantasztikus erőt tudott neki is adni a gyógyulásban. És hát persze most azok az ilyen ifjúsági kirándulások, meg minden egyéb, ami az embernek hát ilyen tizenéves korától igen. kezdve egy egyházi közösséggel kapcsolatos élmény. Ezek mind őrült fontos, és olyan kapcsolatok, amelyek mind a mai napig engem bizonyosan elkísérnek, fontos tájékozódási pontot adnak, de hát tudom, mert ugye a második kerületben lakunk, ahonnan nagyon sokan járnak ugye a
Az Ugligeti
plébániára, meg hát az én generációmból is nagyon sokan vannak, akik ott szocializálódtak, akik ott ismerkedtek meg, a házasságuk onnan ered abból a körből. Tehát ezek nagyon fontos közösségépítő dolgok.
És hát azt hiszem, hogy Gyuri Ecset jobban tudhatod, hogy a 19. század második felében jelentette ki az egyház, hogy a közösségekre kell inkább építeni a hitéletet. Korábban valahogy távolabb voltak a mindennapoktól.
Hát igen, az is egy nagyon érdekes, igen, amit mondasz, tehát, hogy a szentségnek a vonzása az sokkal erősebb volt. Tehát, hogy maga az igen. érték, az értéket azt nem kellett magyarázni. Tehát az érték az emberi életnek a része volt, tehát nem azért ment, mert azt mondták, meg mit tudom én, mert logikusan átgondolta, igen. hogy most neki a hite az fontos, hanem belenőtt ebbe az értékrendbe, és ez nagyon megváltozott, hogy mai ember mindent megkérdőjelez, sokkal több a kérdése, mint a válasza.
Kritikus gondolkodás,
ami megint átértékel bizonyos dolgokat, tehát ezzel számolnunk kell, tehát ez nem biztos, hogy rossz, de megváltozott a világ, és hogyha egyedül marad ebben a válaszában, az a legnagyobb probléma, mert nem biztos, hogy ez a válasz, ami megszületett benne a kérdésre, hogy az teljesen jó és reális. Szóval párbeszédeknek, a beszélgetéseknek a kezdeményezése, közös gondolkodás, műhelyeknek a szerepe szerintem ez is óriási jelentőséggel bírna. Mert hát láthatjuk itt akár az Ugliget, hogy már szóba került annyiszor, hogy azért ott is értelmiségi emberek járnak, főleg 99%-ba oda, hogy hát azoknak sincs minden a helyén a gondolkodásukban, amikor egy-egy ilyen hozzászólás előjön, hanem hát pont a beszélgetés kapcsán, vagy a párbeszéd kapcsán érlelődhet ki, vagy kerülhet a helyére az a fals gondolkodás, ami néha előkerül.
Én egy nagyon fontos dologra hívnám fel a figyelmet, legalábbis szerintem nagyon fontos, hogy a nyelvezet mennyire különbözik a mindennapi nyelvezettől. Tehát az egyházban, nem csak szentbeszédekben, hanem másutt is, hát nagyon gyakran, talán nem vagyok profán, ha azt mondom, hogy ilyen zsargonban beszélünk, mondjuk egy az utca emberének azt mondom, hogy krisztusi szeretet, akkor néz, és nem tudja, hogy miről van szó. Tehát annak akkor le kell írni, hogy ez hosszabb, ami van.
Tegnap Teofánia.
Című. Teofánia pláne, akkor még jobban, igen, tegnap a Szentbeszédben ez volt. Tehát itt szerintem az egyháznak lenne tennivalója, hogy közelebb hozza a nyelvet a mindennapok emberéhez, és akkor jobban meg is tudja szólítani, mert idegenkednek, tehát úgy érzik nagyon sokan, hogy hát nem, ez azok a, szóval idegen tőle valahogy, nem tudja fölfogni, és ezért bizalmatlan.
A Fabinyi Tamás püspök úrnak nálunk volt ebben kapcsolatban egy nagyon elgondolkodtató hasonlata, ami ugye arról szólt, hogy annak idején a római hadiutakat, amik nem különösebben emberbaráti célból épültek annak idején, hanem a birodalom egyes újabb és újabb tagjainak leigázása véget, ugye ezeket az utakat használta aztán Pál apostol is. Tehát ilyen értelemben a kommunikációs csatornáknak a hit vagy a misszió szolgálatába állítása, vagy azoknak a modern eszközöknek, vagy akár a nem is tudom, ha tetszik, ahogy te is utaltál rá, a szóhasználatnak a megfelelő adaptálása. Ezek azt gondolom, hogy ezek valóban fontos dolgok, mert nem lehet egy ilyen 19. századi vagy 20. század első feléből jövő dikcióval megszólítani a mai tizenéveseket, az nyilvánvaló.
Hát térjünk vissza egy kicsit a fő témánkhoz, hogy mi veszélyezteti a kereszténységet Európában. Már egy dologról ugye beszéltünk itt, a fogyasztói szemlélet. Mi veszélyezteti még?
Hát mostanság erre nagyon-nagyon nagy előszeretettel és nagy rutinnal vágja rá sok közszereplő, hogy hát természetesen a migráció veszélyezteti. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon olcsó magyarázat lenne mindarra, ami történik, mert természetesen veszélyezteti. Tehát egy olyan világban, ahol egyre több muzulmán él, ott természetesen, ahogy ezt már látjuk Nyugat-Európában többfelé, ott az a keresztény szimbolika, ami jelzésszerűen van kint, és nem feltétlenül a hitmélységét jelzi, ezt tegyük hozzá rögtön. Ugye az is már megkérdőjeleződik azáltal, hogy ne sértsük meg más vallású vagy felekezetű embereknek az identitását. Mondjuk ez önmagában egy hibás elképzelés, mert azt gondolom, hogy bizonyos dolgokhoz alkalmazkodni kell. És ugye én diplomáciai szolgálatom egy részét Svájcban töltöttem, és annak az országnak, hogy ilyen óriási az integráló képessége, a Svájcban élőknek a 33%-a nem ott született. Azért ezt kicsit mozsolgassuk, ezt az adatot, mert azért ez egy nagyon jelentős integráló képességre utal. No, de ott viszont, ennek az a titka, hogy ott viszont alkalmazkodni kell. Tehát ugye annak idején emlékezzünk vissza arra az európai felháborodásra, amikor egy svájci nép úgy szavazott egy népszavazás keretében, hogy nem lehet minareteket építeni. Lehet ugyan muzulmán imaházakat létesíteni, erős állami felügyelet mellett. Ausztriában ugye nemrég vezették be azt, hogy csak olyan imámok lehetnek az ilyen közösségek vezetői, akik egy osztrák állami licenc alapján szerezték meg a kiképzésüket. De ugye a Svájcban a minaret építést is megtiltották. Vagyis azt mondták, hogy ezt a sajátos alpesi európai városképet, ezt nem módosítsuk azzal, hogy különböző ilyen csúcsos tornyok épülnek benne minaretek, hanem ez bizony maradjon meg a keresztény templomok világa. Na most ettől még nem látom, hogy kevesebben szeretnének Svájcba menni. Tehát azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amire azt kell mondani a hagyományos európai értékrend képviselőinek, hogy ezek itt mi vagyunk, ha te itt akarsz élni, akkor ehhez alkalmazkodni kell. De ez nincs összefüggésben azzal, teszem hozzá újra, hogy a keresztény közösség hitének ereje az pontosan milyen állapotban van. Sőt, bizonyos értelemben, ha valaki megnézi, hogy akár szokásaiban, fegyelmében egy muzulmán közösség mennyire meg tudja tartani azokat a szabályokat, amelyeket Mohamed próféta előírt neki. Egy aktuális történet Németországból, hogy ugye úgy nem lehet Mekkába zarándokolni, hogy valakinek adóssága van. Most el lehet képzelni, hogy egy oda jutott migráns vagy menekült családnak milyen anyagi körülményei vannak, de az, hogy ők elmennek Mekkába, és az, hogy azelőtt minden kölcsönkért pénzt visszafizetnek, ez nem kérdés. Na most mutassa meg nekem valaki azt a keresztény közösséget, ahol mondhatnám az egyház finanszírozásával kapcsolatban, ahol például a tizedet valaki komolyan veszi. Vagy aki a vasárnapot annyira komolyan veszi, hogy beletörődjön abba, hogy a boltok be vannak zárva, csak hogy egy nem olyan rég felmerült problémára is utaljak. Tehát azért persze sok veszély fenyegeti a kereszténységet, de a legnagyobb veszély az önmaga.
Ezt teljesen egyetértek, tehát a hit gyengült meg, mert mondjuk 300 évvel ezelőtt nem volt kérdés az, hogyha valaki idejött Európába, hogy ez előbb-utóbb keresztényé vált. Hát voltak persze közösségek, akár mondjuk az ortodoxok, azok ő is csoportban megvoltak, de előbb-utóbb átvette ezeket a normákat, és a idomult a kereszténységhez. Hogy mondjam azt, hogy asszimilálódott. Tehát ez működik. Hogyha nincs elég erő, nincs elég vonzerő egy eszmében, nincs eszme, akkor nincs mihez integrálódni.
Hát meg a vonzerő, igen. Tehát egy... Igen, tehát az identitás, azt gondolom, hogy a keresztény identitást, ez kellene valahogy, hát nem tudom, hogy az emberi eszközökkel lehetséges-e, meg nyilván ezért beszélgetünk, de hogyha valakinek biztos identitása van, és nem langyos keresztény, akkor nincs veszélyben úgy, mint hogyha eladjuk a lelket, tehát a lelkünket kell őrizni.
Hát a kényelemért meg a pénzért feláldoztuk a lelkünket. Keralában, mondjuk a keresztény Indiában, vagy Afrikában olyan csodálatos szentmisék vannak, hát voltunk ottan Gyuri atyával is, és láttuk, hogy mi van, tehát ott nem kell ezt a problémát feszegetni.
Most épp a napokban merült föl itt a templomoknak a felújítása kapcsán ez a kérdés, keresztény identitás, hogy kidobhatunk-e bizonyos liturgikus tárgyakat a templomból, amikor felújítjuk, vagy nem. Mert bizonyos liturgikus tárgyakkal már túlment az idő, tehát például szószéket ma már katolikus templomban nem használunk, vagy egy stallum, aminek egészen, tehát egy ilyen kórusima volt a jelentőséget, ugye most a Győri Székesegyházban pont ez a probléma, hogy ezeket a tárgyakat raktározták, és most a felújítás során ugye nem került vissza, hogy mi az, amit megőrizzünk, mi az, amit megtartsunk, akár művészettörténeti szempontból, mi az, ami az új hitéletnek megfelelően átformáljunk, vagy átalakítsunk, lemeszeljük-e a régi képeket, mert már bizonyos szempontból annyira nagy értéket nem képvisel, vagy sem. Szóval ez mind összefügg az egész keresztény identitásunknak a keresés, és hát óriási viták vannak ebből, hogy mostan mi az, amit megőrizzen az ember, mi az, amit felújítson, vagy mi az, amin túllépjünk.
Szerintem addig, amíg viták vannak, addig nincs baj. Mert az mindig egy élő közösségre utal. Úgyhogy itt a feladat megosztás az pedig egy nagyon érzékeny dolog, mert nyilván itt a Szentlélek ereje az egyik, sőt a fontosabb szempont ebben a dologban, de az viszont mindig egy ilyen furcsa elkényelmesedéshez vezet, hogyha mindig csak arra számít valaki, hogy akkor majd az a bizonyos szél az majd megfelelő irányba fújja az egyház hajóját. Szerintem nagyon fontos, hogy sok olyan ember legyen azért abban a közösségben, aki ért a vitorla állításhoz.
Ez legyen a végszó, illetve még szeretnék ezt csatlakozni azzal a Jézusi mondattal, hogy ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Köszönjük meghívott vendégünknek, Prőle Gergelynek és állandó vendégeinknek, Bodor György atyának és dr. Nárai Szabó Gábornak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük a kedves hallgatóink figyelmét, és várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől a Hit és Tudás műsor újabb adásával.
Hit és Tudás. Mária Rádió.